Kezdjük el egy imádsággal a mai alkalmunkat. Köszönjük, Úr Jézus, hogy itt lehetünk most is előtted. Köszönjük, hogy Te ki szeretnéd nyitni a Te igédet előttünk, és erre most lehetőségünk van ezen a hétvégén. Kérünk azért, hogy most is hadd legyen ez így. Te szólj hozzánk, Te add meg, hogy mindannyian úgy tudjunk felállni innen, hogy Te személyesen is üzentél a számunkra valamit. Kérünk azért, hogy most is Te legyél itt a középen. Amen. Engem tiszteletes úrék arra kértek, hogy a napi új szövetségi igéből tartsak egy rövid esti áhítatot, úgyhogy Jelenések könyve 7. fejezetének a 9-től 17-ig levő szakaszát olvasnám fel, és akkor utána pedig elmondanám, amivel készültem. Tehát Jelenések 7, 9-től 17. Ezek után láttam, íme nagy sokaság volt ott, minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből, amelyet megszámlálni senki sem tudott. A trón előtt és a bárány előtt álltak fehér ruhába öltözve, kezükben pedig pálmaágak, és hatalmas hangon kiáltották. Az üdvösség a mi Istenünké, aki a trónon ül, és a bárányé. Az angyalok mind ott álltak a trón, a vének és a négy élőlény körül, arcra borultak a trón előtt, és imádták Istent eképpen. Ámen. Az áldás, a dicsőség és a bölcsesség, a hálaadás és a tisztesség, a hatalom és az erő a mi Istenünké, örökkön örökké. Ámen. Ekkor megszólalt az egyik vén, és megkérdezte tőlem, kik ezek a fehér ruhába öltözöttek, és honnan jöttek? Ezt mondtam neki, Uram, Te tudod. Ő így válaszolt, ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek, és megmosták ruhájukat, és megfehérítették a bárány vérében. Ezért vannak az Isten trónja előtt, és szolgálnak neki éjjel és nappal az ő templomában, és a trónon ülő velük lakik. Nem éheznek és nem szomjaznak többé, sem a nap heve, sem más hőség nem bántja őket, mert a bárány, aki a középen a trónnál van, legelteti őket. Elvezeti őket az életvizének forrásaihoz, és Isten letöröl szemükről minden könnyet. Hát be kell valljam, amikor ezt az ige szakaszt elolvastam, akkor azért az jutott eszembe, hogy hát azért ez egy nagyon-nagyon nehéz ige szakasz, és hogy azért erről nehéz beszélni is. De hogyha tovább megyek, hogyha még napi ige szakaszként olvassuk ezt, még azt gondolom, az is olyan, amit úgy hát nehezen értünk meg igazából. És hogy Jelenések könyvének a nagy része azért számunkra nagyon sokszor egy nagyon nehezen érthető ige szakaszokból állnak, és hát sokszor tényleg a mindennapi életünktől nagyon távolinak érezzük ezeket az ige szakaszokat, kicsit a rejtélyesnek is, és nagyon sokszor az emberi agyunknak nehezen befogadható részeknek találjuk ezeket a Bibliából. És Isten viszont az ilyen nehezebben érthető ige szakaszok által is szeretne minket, azt gondolom, mindannyiunkat tanítani. És elképzelhető, hogy egy-egy nehezebb szakaszból nem fogunk megérteni mindent, az is lehet, hogy szóról-szóra lesznek olyan szavak, vagy olyan mondatok, amiket nem fogok sohasem fölfogni igazából ebben a földi életben. Lehet, hogy maradnak homályos részek, vagy rejtélyes részek, de az is biztos ugyanakkor, hogy lesznek viszont olyan dolgok is, amiket konkrétan az én számomra szeretne az Úr a szívemre helyezni, és jó, hogy ilyenkor is az ember ezeken is elgondolkodik. És ezzel kapcsolatban, hogy az ilyen nehezebb szakaszokhoz is hogyan álljon hozzá az ember, egy rövid szakaszt hadd olvassak fel Cseri Kálmánnak egyik korábbi ige hirdetéséből. Sok ember úgy olvassa a Bibliát, még ha naponta előveszi is, hogy megnézi, mi következik arra a napra, kikeresi, elolvassa. Talán egy kicsit gondolkozik rajta, becsukja és megy a dolgára. Aztán vagy megértette, vagy nem. Egy részét talán értette, a másikról le is mond. Vagy emlékszik rá még délután, vagy nem. Azt hiszi, hogy tett valamit. Medgyesi Pálnak, vagy egy 300 évvel ezelőtt megjelent csodálatos könyve, a kegyesség gyakorlása. Ebben részletesen arról ír arról, hogyan lehetne olvasnunk a Bibliát, hogy az valóban tápláló kenyérré váljék. Azt mondja, aki így olvassa a Bibliát, ahogy az előbb elmondtam, az az ember olyatén módon cselekszik, mintha az finom fehér kenyeret megfogván, az szája mellé rakná. Soha nem lesz belőle táplálék. Adva van a finom fehér kenyér, Isten igéje, kinyújtom a kezemet utána, szánok rá időt, hogy elolvasom, de a szám mellé rakom. Csodálkozom, hogy nem erősített. Meg kellett volna rágni, le kellett volna nyelni, meg kellett volna emészteni, és úgy lett volna belőle erő. És hát az ilyen nehezebben érthető szakaszoknál is azt gondolom, hogy érdemes azért nekünk is kicsit elgondolkozni a mindennapokban is, hogy megállni, hogy vajon az Úr az én számomra mi az, amit üzenni szeretne. És talán érdemes három ilyen kiinduló kérdést ilyenkor mindig megvizsgáljunk, amikor a napi igeolvasásainkban vagyunk, méghozzá ezeket, hogy mit tanít az a bizonyos szakasz Istenről és Jézusról, mit tanít az emberről, így általánosságban, és a két pont alapján harmadik pontként pedig megnézni azt, hogy esetleg személyesen ezek által kaptam én is valamilyen üzenetet abból a bizonyos ige szakaszból. Hát nézzük meg most röviden mi is így ezt a három szempontot. Az első ez lenne, hogy mit tanít ez az ige szakasz Istenről és Jézusról. Hát az első, amit láthatunk, az a 9. versben benne van, Isten és Jézus az uralkodik. Ugye ezt írja az ige, nagy sokaság volt ott, amelyet megszámlálni senki sem tudott, a trón előtt és a bárány előtt álltak fehér ruhába öltözve. Tehát Isten és Jézus az ott uralkodik, ott a trónjuk nekik. És bár sokszor azon gondolkoztam, hogy bár sokszor mi tényleg nem látjuk azt, vagy nem is gondoljuk valósnak, hogy az igazi hatalom az Úr kezében van, aki ezt a földet teremtette, mégis így van ez igazából. Mi sokszor a mindennapokban csak azt látjuk, amikor valami rossz történik, vagy más embereknek a hatalmát látjuk, vagy a gonosz uralmát látjuk, ugye szintén joggal, ebben a világban a sötétséget látjuk nagyon sokszor, de jó tudni, hogy igazából minden Isten kezében van. Ő az Ura igazából mindennek. És jó túllátni ezt a világot uraló gonosz hatalmakon is, és Istenre nézni. A Zsoltárok 146.10-ben olvassuk azt, hogy mindörökké uralkodik az Úr, a te Istened, ó Sion, nemzedékről nemzedékre. Dicsérjétek az Urat. Azt a második pontként azt emelném ki, hogy hát Istent és Jézust az övéi dicsőítik, és neki szolgálnak. Ugye ez a 10.-12. versben van. Az angyalok mind ott álltak a trón, a vének és a négy élőlény körül, és imádták Istent eképpen, ámen, az áldás és a dicsőség és a bölcsesség, a háladás, tisztesség, hatalom és az erő, ami Istenünké, örökkön örökké. És azon gondolkoztam el, hogyha tényleg én az Urat akarom követni itt a mindennapokban, akkor tényleg őt dicsőítő életet élek-e már itt a Földön vajon? Jellemző ez tud-e már itt lenni rám? Észreveszem-e az ő hatalmát? Tudom-e, hogy ő tényleg valóban mindenható, és ő mindeneknek az Ura? És neki szolgáló életem van-e már esetleg itt most ezen a Földön? Olyan, ami azt kérdezi, hogy mi az Uram, amit cselekedjem. Zsoltárok 105:1-4 levő szakasz jutat itt eszünkbe. Adjatok hálát az Úrnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt. Énekeljetek, zengjetek zsoltárt neki, emlegessétek minden csodáját. Dicsőítsétek szent nevét, szívből örüljenek, akik keresik az Urat. Folyamodjatok az Úrhoz, az ő hatalmához, keressétek orcáját, szüntelem. És a harmadik, amit Istenről és Jézusról megtudunk ebben a ige szakaszban, az a 16.-17. vers, az pedig röviden összefoglalva, Isten gondoskodik az övéiről, gondot visel róluk. Azt is megtudjuk ebből az ige szakaszból, hogy Isten nem feledkezik meg az övéiről. Számon tartja őket, és hordozza őket folyamatosan. Itt is egy másik igét hadd mondjak, a Máté 10:29-31, ami eszünkbe juthat. Nem úgy van, hogy két verebet adnak egy fillérért, de egy sem esik le közülük a földre atyátok tudta nélkül. Nektek pedig még a hajatok szála is mind számon van tartva. Ne féljetek tehát, ti sok verénél értékesebbek vagytok. Nézzük meg második pontként azt, hogy mit tanít az emberről ez az ige szakasz. Itt csak egyetlen egy verset, a 14-et hadd olvassam fel. Ezt mondtam neki, Uram, te tudod, ő így válaszolt, ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek, és megmosták ruhájukat, és megfehérítették a bárány vérében. Nagy nyomorúságból jöttek ezek az emberek, megmosták a ruhájukat, és megfehérítették a bárány vérében. Nagy nyomorúságból jövő emberekről beszél elsősorban ez az ige. Ugye azokról, tehát ez az ige, ez azokról szól, akik nagy nyomorúságot vállaltak Jézusért, üldözés, szenvedés. Nyomorúságban volt az életük. És azon gondolkoztam le, hogy igazából, hogyha egészen őszinték vagyunk, akkor a mindannyiunknak az élete az nyomorúságban van. A kérdés az az, hogy erről én tudomást veszek-e, és tudom-e azt, hogy igazából én magamtól ebből a nyomorúságból, méghozzá a bűnnek a nyomorúságából sohasem fogok szabadulni. Magamtól nem tudok megváltozni, mindig a bűnnek a nyomorúságába fogok lenni, és azt tölti be az én szívemet. Itt is egy másik igét hadd mondjak, a Jeremiás 13:23-at, ami nagyon jól illusztrálja ezt az állapotot. Ha majd fehérre változtatja bőrét az etióp, vagy ha a párdusz elrejti foltjait, akkor tudtok ti is jót tenni, úgy megtanultátok a rosszat. Igen, mindannyian ilyenek vagyunk, mindannyian igazából így kezdjük az életünket, meg akár így is fejezzük be Jézus nélkül, viszont Jézus Krisztus ebből is ki tud szabadítani. És ez lenne a második pont, megmosták ruhájukat. Azt olvassuk, hogy akik Jézusért szenvedtek, azok megmosták utána a ruhájukat. És nekünk is lehetőségünk van a bűn nyomorúságából kikerülni, a ruhánkat megmosni, egyedül Jézus Krisztus az. Hogyha őt befogadjuk, ha ő kerül életünknek az első helyére. És Jézus tényleg az egyetlen forrás a számunkra, ahol az ő vére, hogy így képletesen mondjam, az, ami megtisztít, az, ami megszabadít minket a bűnnek a piszkától. Az Efézus 2:8-9-ben azt olvassuk, hiszen kegyelemből van üdvösségetek hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. És a harmadik rész ebben ugye, mit tanít az emberről, hogy megfehérítetik a ruha a bárány vérében, ezek az emberek utána valóban meg is tisztulnak. Hogyha én is észreveszem a bűnös állapotomat, Jézus elé borulok, akkor valóban meg is tisztulok utána a bűntől. És ilyenkor új életet kapok, olyat, amiben bár nem a bűn irányít utána, hanem Jézus veszi át életem felett az uralmat. 2 Korintus 5:17, ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt, és íme új jött létre. Nyilván ilyenkor sem lesz bűntelen az ember, nem leszünk tökéletesek, viszont Jézus azt gondolom, hogy tényleg a bűnöinket is megbocsátja, és innentől kezdve tudni fogjuk mindig azt, hogy kihez fordulhatunk. A tenger mélyére dobja azokat a bűnöket, hogyha hozzá fordulunk, és jó is, hogyha ezzel az eszközzel élünk is a mindennapokban. Nézzük meg ezek után azt, hogy harmadik pontként, hogy személyesen számunkra, itt 21. században, 2022-ben milyen üzeneteket vihetünk magunkkal ebből az ige szakaszból. Hát az első, ami eszembe jutott, hogy igazából mindannyian ugyanezt az utat kéne bejárjuk, amit itt a 14. versben olvastuk. Tisztában vagyok-e, hogy én is nyomorult vagyok, hogy én is rászorulok arra, hogy megmossák a ruhámat, és megfehérítetette vajon az én életem már a bárány vérében. Megszabadultam-e már a bűnnek a rabságából, és Jézus-e az Úr az én életemben. János 3.16 juthat itt eszünkbe, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszem, hanem örök élete legyen. Aztán második pontként, ami szintén személyes üzenet lehet a számunkra, az is kiviláglik ebből az ige szakaszból, hogy tényleg az Úr a leghatalmasabb, és az ő kezében van igazából minden. És bármennyire is sokszor a mindennapokban mi ezt kétségbe vonjuk, bármennyire sokszor is lehúz minket a rengeteg gond, vagy baj, vagy nehézség, jó tudni, hogy igazából mégis minden Isten kezében van. Bátran fordulhatok hozzá, ő igazi biztonságot ad az én életemre vonatkozólag mindenben. Itt is egy igét hadd olvassak fel a Zsoltárok 37-ből, 3-tól 7-ig terjedő szakasz. Bízzál az Úrban, és tégy jót, akkor az országban lakhatsz, és biztonságban élhetsz. Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. Világossá teszi igazságodat, jogodra fényderít, légy csendben, és várj az Úrra. És csak azon végig gondolunk, hogy egy mennyire bizonytalan világban élünk jelen pillanatban, ugye vírus, háború, gazdasági világválság, energetikai problémák, és még akkor lehetne sorolni, valószínűleg még csak a kezdetén vagyunk az egésznek, akkor jó tudni ezeket is jól lerakni az Úr elé. És tudni azt, hogy ő igazából sokkal, de sokkal hatalmasabb minden körülménynél, aminél most látjuk, hogy a tendencia az igencsak negatív irányba kezd átfordulni. Harmadik pontként azt írtam föl így üzenetként, hogyha az Úrhoz tartozom, akkor az Úr gondviselése alatt áll az én életem. Ugye, hogy olvassuk itt a 16.-17. versekben? Nem éheznek és nem szomjaznak többé, sem a nap heve, sem más hőség nem bántja őket, legelteti őket, elvezeti őket az életvizének forrásaihoz, és Isten letöröl szemükről minden könnyet. Tehát ha az Úrhoz tartozom, akkor az ő gondviselése alatt áll az én életem. Mert nem éheznek és nem szomjaznak többé, ugye mit jelent ez? Ő valóban kielégíti az én szükségeimet. És az a kérdés, hogy én tisztában vagyok ezzel, hogy igazából ha ezt is tőle kérem, hogy az én szükségeimet ő elé szeretném lerakni, akkor neki valóban gondja lesz az én szükségeimre is. Csak a magam erejében bízom vajon, vagy pedig tényleg az Úrnak a segítségében. Aztán sem a nap heve, sem más hőség nem bántja őket. Ugye mit jelent ez? A veszélyekben is ő tart meg minket. Lehetnek nagyon nehéz, meg veszélyes helyzetek az életünkben. Betegség, munkanélküliség, családi nehézségek, problémák. Viszont ezekben a veszélyekben is ő tart meg, hogyha ő hozzá fordulok, és jó tudni azt, hogy neki gondja van valóban az övéire. Legelteti őket, elvezeti őket az életvizének forrásaihoz. Egy szóval összefoglalva gondoskodik. Gondoskodik rólam. És van ez a kérdés, hogy én éreztem-e mostanában bármiben is az Úrnak a gondoskodását, az utóbbi időszakban. Hálát adtam-e ezért vajon? És tudom-e a jövőmet is az ő kezébe lerakni? Azt a jövőt, ami egyáltalán nem biztos, és fogalmunk sincsen, hogy mondjuk holnap, vagy akár 2 hét múlva mi fog történni. Azt, hogy meg 2 év múlva, azt meg pláne nem. És az utolsó, és Isten letöröl szemünkről minden könnyet, mert ő valóban vigasztaló, a nehéz és értetetlen helyzetekben is ott áll az ember mellett. Mert lehetnek nehéz, és számunkra gyakorlatilag értetetlen helyzetek is, önök, amikor valami nagyon komoly veszteség éri az embert, vagy nagyon nagy terhet kell elcipelni, próbát szenvedünk el, és ezeket is el kell hordozni. Az ilyen helyzetek az önök, amikor az ember csak is széttárni tudja a kezét, de igazából magától semmit sem tud cselekedni. Viszont ezekben is Isten tud minket hordozni, és akár értetetlen módon az ilyen veszteséges helyzetekben is ő tud vigasztalást adni, ő tud békességet, erőt adni ezeknek az elhordozásához is. És tényleg az egészet talán így összefoglalva, hogy azt mondhatnánk, hogy tényleg akármi is történik velem, akár meddig is tart az én életem, mert ezt se tudjuk, ugye, minden az Úr kezében van, és igazából így van ez jól. Ő sokkal, de sokkal jobban tudja, hogy melyikünk életében éppen mit szeretne tenni, éppen minek van itt az ideje, meddig tartson, és a földi véges, tehát a véges földi élet után is vár mindannyiunkra igazából az örökké valóság vele, ahol nincsen több szenvedés, nincsen betegség, gond, bűn, hanem egyedül az ő szeretete. A Zsoltárok 139.13-18-ig terjedő szakaszával szeretném befejezni. Te alkottad veséimet, te formáltál anyám méhében. Magasztallak téged, mert félelmetes vagy és csodálatos, csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt. Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálódtam, mintha a föld mélyén képződtem volna. Alaktalan testemet már látták szemeid. Könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük. Mi drágák nekem szándékaid, Istenem, mi hatalmas azoknak a száma. Számolgatom, de több a homokszemeknél, és a végén is csak nálad vagyok. Hát egy ilyen nehezebb ige szakasznak is rengeteg üzenete van, nekem ez volt személy szerint a tanulság, ebből a mai szakaszból is, és jó, hogyha tényleg mindannyian az igé, napi igét is így olvassuk, és így tudjuk gyűjteni azokat a kincseket, amiket az Úr Jézus a szívünkre szeretne helyezni. Hát én ennyivel készültem most mára.